Adban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Öt óra van.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
Jó reggelt és jó rádiózást kívánok minden kedves hallgatónknak. Ma 2025. április 15-én kedden az éjszakás technikus Péderi Zsolt, a mikrofonnál Tikovics Ernő. Mielőtt műsorismertetésünket meghallgatnák, illetve elmondanám, ismertetem a mai napkelte és napnyugta időpontjait. A nap ma 5 óra 48 perckor kell fel, legalábbis ami Egert illeti, s lenyugodni itt 19 óra 28 perckor fog. És most néhány szó műsorainkról. Rövidesen a nap imájával folytatódik a Szent István Rádió hajnali műsora. Utána híreket mondunk, és megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap esti adását. Azt ismét hírek követik, majd névnap és kalendárium című kis műsorainkat kísérhetik figyelemmel. Műsorismertetést ma is szokás szerint legközelebb a 6 órai híreket követően hallanak majd. Addig is mindannyiuknak további jó rádiózást és szép napot kívánok!
A nap imája.
Uram, ha azt hiszem, hogy szívemet elárasztja a szeretet, de egy őszinte pillanatban észreveszem, hogy a szeretet személyében önmagam szeretem, szabadíts meg önmagamtól. Uram, ha azt hiszem, hogy már mindenemet odaadtam, de egy őszinte pillanatban észreveszem, hogy én szeretnék valamit kapni, szabadíts meg önmagamtól. Uram, ha meggyőződéssel vallom, hogy szegény vagyok, de egy őszinte pillanatban észreveszem, hogy büszkeségem és irigységem gazdagon búrjánzik, szabadíts meg önmagamtól. És ha véletlenül, Uram, a mennyek országát összekeverem e világ birodalmaival, add, hogy benned boldogságot találjak, és csak benned bízzak.
Thank you.
Hallgassák meg híreinket!
Megszületett a Brüsszel-Tisza paktum. Ezzel tönkretennék Magyarországot, írt a közösségi oldalán Orbán Viktor miniszterelnök. A miniszterelnök kifejtette, vasárnap tiszta víz került a pohárba, a Tisza párt igent mondott Ukrajna uniós tagságára. Ezzel megszületett Brüsszel és a Tisza párt paktuma. Brüsszel az ukrán barát Tisza pártot akarja hatalomra segíteni Magyarországon. Cserébe a Tisza támogatja Ukrajna uniós tagságát. Ez tönkretenné a magyar gazdaságot. Ne hagyjuk, hogy a Tisza párt Brüsszel kezébe adja Magyarország jövőjét a hatalomért cserébe. Ne hagyjuk, hogy ők döntsenek helyettünk. Irány a Voks 2025. Döntsünk mi, szögezte le Orbán Viktor miniszterelnök. Ukrajna erőltetett uniós csatlakozása az Európai Unió előtt álló összes többi kihívás kezeléséhez szükséges forrást felemészteni, és Magyarország stratégiai pozícióját rendkívül meggyengíteni, mondta Orbán Balázs, aki szerint az ország teljes integrációja több évre elosztva mintegy 2500 milliárd euróba kerülne, ami az EU idei költségvetésének 12-szerese. A miniszterelnök politikai igazgatója egy üzleti konferencián Budapesten elmondta. Ukrajna újjáépítésének költségei is hatalmasak, konzervatív becslések szerint 500 milliárd dollárra, ukrán források szerint akár 1000 milliárd euróra rúghatnak. Emellett az ország működésének fenntartása évi 100 milliárd dollárral járna, amit döntően szintén az EU-nak kellene állnia, mondta, megjegyezte. Mióta az ellenzék is programjába emelte Ukrajna csatlakozását, a Voks 2025 véleménynyilvánító szavazás az egyik legfontosabb gazdasági és stratégiai döntéssé vált a következő évekre nézve. Folyamatos és konstruktív a párbeszéd a kormány és a megyei jogú városok között, mondta a miniszterelnökséget vezető miniszter Debrecenben a Megyei Jogú Városok Szövetsége közgyűlésének szünetében tartott sajtótájékoztatón a Városházán. Gulyás Gergely azt mondta, az elmúlt 10 évben olyan fejlesztések valósultak meg a megyei jogú városokban, amelyekre a rendszerváltás óta nem volt példa. Cél, hogy a fejlődés hazai és európai uniós forrásokból folytatódjon. Szita Károly, Kaposvár polgármestere, a Megyei Jogú Városok Szövetsége elnöke ismertette. Felkeresik az Európai Unió illetékes biztosait, hogy megtudják, miért tartja vissza a bizottság a megyei jogú városoknak járó 413 milliárd forintot. Végül az időjárásról. Kedden döntően erősen felhős, borult idő várható. A csapadékzóna is tovább halad északkelet felé, így a nap első felében még több felé valószínű esőzápor. Kedden délután délnyugat felől szakadozhat a felhőzet, ezzel együtt csökken a csapadékhajlam is. Egyre kevesebb helyen fordulhat elő esőzápor. A déli tájakon rövidebb napos periódusok is lehetnek, majd határozottan az esti óráktól csökken a felhőzet. A déli-délkeleti szél sok felé megélénkül, főként az északnyugati és délkeleti országrészben meg is erősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet kedden döntően 16 és 22 fok között várható, de északkeleten ennél pár fokkal alacsonyabb, míg a déli tájakon magasabb értéket is mérhetünk. Híreket hallottak.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, most a Vatikáni Rádió tegnap esti adásának ismétlését hallják.
Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes.
Hétfői adásunk témái. Isten építésze Antoni Gaudi tiszteletre méltó címet kapott. Fernández bíboros nagy hétfőn megáldotta a misztikus Rózsa Mária szobrot a Vatikánban. Parolin bíboros. Az evangélium és Kína találkozása segítheti a különböző emberek együttélését. A nagy heti liturgia jeruzsálemi szemmel. Ahol és ahogy Jézussal történt. Páter Vértes Aljai László jegyzete. Isten építésze Antoni Gaudi tiszteletre méltó címet kapott. Közeledik az oltár dicsősége felé a katalán építész, aki élete nagy részét a barcelonai Sagrada Familia tervének szentelte, és munkájára úgy tekintett, mint küldetésre, hogy megismertesse Istent az emberekkel. Ferenc pápa elismerte Antoni Gaudi hősies erényeit, akit az egész világ az egyedülálló szent családtemplom miatt ismer. Április 14-től kezdve megilleti őt a tiszteletre méltó cím. A szentatya audiencián fogadta Marcello Semeraro bíborost, a Szentek Ügyei Dikasztérium prefektusát, és engedélyezte újabb dekrétumok közzétételét. Ezek között találjuk a katalán modernizmus kiemelkedő alakját, aki 31 éves korában rakta le a Sagrada Familia templom alapkövét 1883-ban. Attól a naptól fogva egész életét és művészi zsenialitását, vallásos érzületét és mély lelkiségét ennek építésére fordította. Korábban kézikönyvet is írt a vallásos épületekről és a díszítésről, melyben már megmutatkozott a keresztény hit misztériumainak nagyfokú ismerete. A fiatal Gaudi úgy tartotta, hogy a barcelonai templom megépítésének küldetését Isten bízta rá, ezért az eredetileg neogótikus tervet átalakítva olyan egyedi formavilágot álmodott meg, mely a természet formáit mintázza, és jelképekben gazdagon kifejezi az alkotó mély hitét és lelkiségét, amelyben bencés és ferences hatásokat fedezhetünk föl. Néri Szent Fülöp tisztelője volt Gaudi, aki bátran szembenézett minden akadállyal és nehézséggel. Bízott Istenben az építkezés során, elviselte az irigykedést és a féltékenykedést is. 1887 és 93 között más munkákat is tervezett és irányított, majd 1894-ben nagybőjt idején súlyos betegség lépett fel nála, melyet a szigorú koplalás váltott ki, és ami életét is veszélybe sodorta. Ekkor mély lelki élményt élt át az istenkereső építész. Miután ebből kilábalt, többféle terven dolgozott, ám lassanként minden családtagját elvesztette, és elindult a lelki aszkézis útján. Csak a Sagrada Familiára összpontosított, 1925-ben a templom melletti kis szobában rendezkedett be. Mélyen hívő és gyakorló keresztény volt, rendszeresen magához vette a szentségeket. A művészet számára az Úr dicsőítése volt, neki ajánlotta föl munkája gyümölcseit, melyre úgy tekintett, mint küldetésre, hogy az embereket közel vigye Istenhez. 1926. június 7-én villamos ütötte el. Mivel nem ismerték föl, Barcelona szegény kórházába vitték. Itt kapta meg az utolsó kenetet, és 3 nappal később meghalt. Temetésére közel 30 ezer ember ment el, hogy búcsút vegyen Antoni Gauditól, akit mostantól az egyház tiszteletre méltó címmel illet.
Fernández bíboros nagy hétfőn a Vatikánban megáldotta a misztikus Rózsa Mária szobrot. Miután a hittani kongregáció múlt nyáron szabad utat adott a Mária misztikus Rózsa látomás tiszteletének, április 14-én nagy hétfőn délben Viktor Fernández bíboros, a hittani dikasztérium prefektusa, megáldotta a vatikáni kertek egyik pavilonja fülkébe állított Szűz Mária misztikus Rózsa szobrot. A Szűz Mária misztikus rózsa kegyszobrát Ferenc pápa adományozta a Vatikánnak, amelyet a vatikáni kertek alján a Sixtus kápolna és a múzeumok közelében álló virág pavilon egyik fülkéjében helyeztek el a Largo della Fontana Sacramento, a Szentségforrás útja közelében. A két szobor megáldásánál jelen volt a bíboros mellett Emilio Nappa prelátus, a vatikáni kormányzóság főtitkára. A múlt év júliusára nyúlik vissza a hittani dikasztérium döntése, amely a feltételezett természet feletti jelenségre vonatkozó új normák alapján engedélyezi azt a nyilvános Mária tiszteletet, amely Pierina Gilli látnok 1947 és 1966 között kapott üzeneteihez kapcsolódik. Az engedély lehetőséget ad arra is, hogy templomokat és szent helyeket szenteljenek fel a megfelelő képpel vagy szoborral együtt egy adott áhítat céljára. Fernández bíborosnak a jelenések lelki tapasztalataival kapcsolatos, tavaly júliusban kelt levele szerint a látomásoknak nincsenek negatív erkölcsi vagy egyéb kritikus vonásai, viszont annál inkább lehet benne számos pozitív szempontot találni. A Mária misztikus rózsa és egyház anyja jelenések Fontanella helységhez kötődnek, amely az észak-olaszországi Brescia tartományban található. A látnok Pierina Gilli, aki paraszt családban született, házvezetőnőként, majd később ápolónőként dolgozott egy kórházban, nagyon egyszerű életet élt az 1991-ben 80 éves korában bekövetkezett haláláig. Misztikus látomásai két időszakot ölelnek fel. Az első 1947-re nyúlik vissza, amikor a szűzanya állítólag megjelent Pierinának és a misztikus rózsa és az egyház anyja névvel mutatkozott be. Pierina Gilli Szűz Mária fehér köntösén három rózsát látott, fehéret, pirosat és sárgát, amelyek az imádságot, a bűnbánatot és a szenvedést jelképezik.
Parolin bíboros. Az evangélium és Kína találkozása segítheti a különböző emberek együttélését. A szentszéki államtitkár előszót írt Antonio Sergianni misszionárius könyvéhez, mely Kína evangelizálásáról szól. Az evangélium előretörése Kínában, Matteo Ricci atya nyomdokain címmel. Parolin bíboros arra hív, hogy fogadjuk be a maga teljességében a keleti nép történelmét, majd emlékeztet rá, hogy a szentszék előzékenyen fordul a helyi egyház történései felé. Antonio atya a hit szemével átfogja, és nekünk is segít átfogni teljes emberi nagyságában a kínai nép és civilizáció útját végig az idők folyamán. Írja Pietro Parolin bíboros államtitkár az előszóban, mely Antonio Sergianni misszionárius papkönyvéhez készült. Az evangélium előretörése Kínában, Matteo Ricci atya nyomdokain című kötet, értékes és szenvedélyes tanúságtétel a kínai kereszténység történetéről, melyet az írónak a kínai püspökökkel, papokkal és világi hívekkel való személyes találkozásai is gazdagítanak. A 84 esztendős Sergianni atya, Don Divo Bersotti lelki gyermeke fiatalon lépett be a pápai külmissziók intézetébe, és 1965-ben szentelték pappá. 1980-tól 2003-ig Tajvanon végzett missziós szolgálatot, ez alatt hosszabb időszakokat töltött a kontinentális Kína különböző tartományaiban. A népek evangelizálása kongregáció tisztviselőjeként nyomon követte a kínai katolikus egyház történéseit. Sokféleképpen lehet tekinteni Kínára, egy keresztény számára pedig megengedett, hogy Kínára Isten szavának fényében tekintsen, írja bevezetőjében Parolin bíboros. Ez az egyedi és semmihez nem fogható erő forrásozik a kötetből. A Jézus Krisztusban való hit, ahogy Olivier Clément ortodox teológus fogalmazott, nem az élettől megijedt ájtatoskodás. Nem is idealizmus, mely alternatív világokat akar elképzelni és felépíteni. Mialatt elismeri, hogy Isten országa nem erről a világról való, a Jézus Krisztusban való hit, mint egy mellékhatásként, kegyelemből és alázattal világosabbá és áthatóbbá teheti a világ dolgaira való rálátást. Olyan dinamikára mutathat rá realista módon, amelyről nem vesznek tudomást a geopolitikai elemzések, olyan tényezőkre, amelyeket a gazdasági olvasatok nem vesznek figyelembe, hiszen általában nem számolnak a nagyságra és jóságra való törekvésekkel, amelyek titokzatos módon rezonálnak a népek történetében és életében. A hit szemével tekintve Antonio atya segít nekünk a maga teljességében befogadni a kínai nép és civilizáció történetét. A szerző történeti éles látással és egyben meghatott bevonódással követi végig a találkozások aranyfonalát Kína misztériuma és a keresztény misztérium között, mely e hosszú kaland során sokszor bekövetkezett. Az aranyfonalat, mely titokzatosan egybeszövi a hervadásokat és az új kezdeteket, az elvesztett lehetőségeket és az önzetlen újrakezdéseket, viszontagságokat és kegyelmi pillanatokat. Azt lehet mondani, hogy ennek a könyvnek a hatása, belső ereje abból ered, hogy mindenekelőtt a keresztény szeretet tanúságtétele. Ennek a szeretetnek az okát és forrását ragyogtatják föl az oldalak, amelyek megemlítik a kínai testvérekkel való találkozásait és kapcsolatait. Élete során Krisztus iránti szeretetének vigasza és ölelése volt a kínai katolikus testvérekkel való találkozás. Éppen a hit távlata és a kínai katolikusok szeretete miatt képes Antonio atya megfelelően és objektíven dokumentálni a pápák és az apostoli szentszék odafigyelését a kínai egyház történése iránt, mutat rá előszavában Parolin bíboros. A kötethez gyűjtött függeléke értékes és hasznos eszköz mindazok számára, akik objektíven és egyben szenvedélyesen szeretnék végigtekinteni annak az egyedülálló történetnek a kulcsmozzanatait, amelyet a kínai katolikus közösség az elmúlt évtizedekben átélt, a kínai népköztársaság kikiáltása óta. Könyvével Ser Gianno atya Ferenc pápa szavait hirdeti, aki azt mondta, még a türelem és a próbatétel idején is az Úr megőrizte Kínában Isten népének hitét zarándok útján. És ma a kínai katolikusok, akik egészen katolikusok és egészen kínaiak, szeretett közösségben állva Róma püspökével haladnak a jelenben. Saját környezetükben tanúskodnak hitükről, az irgalmasság és a szeretet szolgálat cselekedetein keresztül is, és tanúságtételükkel hozzájárulnak a társadalmi együttélés összhangjához, a közös otthon építéséhez. A nagy heti liturgia jeruzsálemi szemmel, ahol és ahogy Jézussal történt. Páter Vértesaljai László jegyzetét hallják.
A nagyheti liturgia jeruzsálemi szemmel, ahol és ahogy Jézussal történt. Vértesaljai László elmélkedése. Virágvasárnapon Jézus jeruzsálemi bevonulását és passióját ünnepli az egyház. Milyen is lehetett a liturgikus ünneplés módja azon a helyen, a kezdetben, amikor a keresztények már szabadon ünnepelhettek? Sóhajtunk fel, pedig tudjuk már, hogy gondviselésszerűen ránk maradt a IV. Század liturgiájának leírása fő vonalaiban. Egy Egeria nevű ismeretlen hispániai szerzetesnő 380-390 tájt leírta a jeruzsálemi nagyheti liturgiát, mert in loco a helyszínen vett részt a szertartásokon. Eszerint a jeruzsálemi liturgia történelmi jelleggel ünnepli az üdvösség történet eseményeit, mindig az évenként visszatérő időnek és ha lehetséges az esemény színhelyének megfelelően. E konkrét tér-idő vonatkozás mellett a jeruzsálemi liturgia dogmatikai jellegű is mindig az esemény hitbéli misztériumát ünnepli, sőt, a konkrét temporális és lokális megfelelés éppen ezt szeretné még jobban kiemelni a helyi sajátosságokkal együtt. Az üdvözítő Szent Városba bevonulásának napját akkor még nem hívták Pálma vasárnapnak, bár a húsvét hetét már akkor is nagy hétnek nevezték. Egeri a zarándokli útinaplója szerint a nagyheti szertartásokon ugyan nem volt kötelező a részvétel, mégis egészen nagy számban vettek részt rajta hívek, férfiak és nők, felnőttek és gyerekek. A húsvétot megelőző vasárnap, a kora reggeli és délelőtti szertartások után, a nap hetedik órájában, vagyis délután háromkor gyűltek össze az Eleónában, vagyis az Olajfákhegyén, ahol az a barlang van, ahol az úr tanított, ahogy a zarándoknő írja. Megérkezik a város püspöke, és az ottani templomban himnuszokat és antifónákat énekelnek, majd felmennek az Imbonondra, vagyis a hegy csúcsán emelt szentélybe. 5 óratájt az evangéliumból felolvassák azt a részt, ahol a gyermekek kezükben ágokkal és pálmákkal találkoznak az úrral, ezt mondván, áldott, aki az úr nevében jön. Ezután a püspök és az egész nép együtt levonul az Olajfák hegyének a csúcsáról. A nép előhalad, a püspök utánuk lépdel, a himnuszok után pedig mindig ezt válaszolják együtt. Áldott, ki az úr nevében jön. Egeri a zarándoknő itt egészen pontos leírást ad. És amennyi gyermek csak van azon a helyen, még azok is, akik nem tudnak járni, mert oly kicsinyek, de kiket a szüleik a nyakukban hordanak, mindnyájan ágakat tartanak, ki pálmaágat, ki olajfaágat, és így vezetik a püspököt olyan formában, ahogy az urat vezették azon a napon. A hegy csúcsáról a városig, és ott az egész városon áthaladva az Anasztaszisig, a feltámadás templomáig mindnyájan gyalogosan mennek, férfiak és nők, és így vezetik a püspököt lassan, hogy a nép el ne fáradjon, és így érkeznek meg már este az Anasztaszisba. Amikor oda megérkeznek, bár már késő van, mégis elvégzik a lucernáriumot, ismét imádkoznak a keresztnél és elbocsátják a népet. Jeruzsálem hívő keresztényei maguk közteját megőrizték azt a szokást, ahogy egykor a Szamárháton ülő urat bevezették kantárszáron fogva a Szent Városba, úgy tettek később ők is a Krisztus képviselő püspökükkel. A kereszténység szabad vallás gyakorlatát biztosító 313-as milánói rendelet után jelentős császári segítséggel pompás nyilvános templomok épülnek keresztény liturgiák számára. Róma, mint a birodalom fővárosa, és a Szentföld, mint a megváltás helye, kivételt képezett, mert viszonylag gyorsan és igazi méltósággal hatalmas bazilikák születtek az Úr Jézus által megszentett helyeken, és ott is, ahol az ő tanúságtevői vértanú halált szenvedtek. Rómában az 5. század közepén virágvasárnapon az Úr passióját ünneplik, és minthogy a jelentős számú szentföldi zarándok meghozza főként jeruzsálemi tapasztalatát, így lassanként elterjed az eredet vonatkozás, vagyis a jeruzsálemi helyi liturgikus elemek belekerülnek a római liturgiába. Így a 7.-8. század során a virágvasárnapi helyi passió mellé, pontosabban eléje kerül az Úr pálmaágos jeruzsálemi bevonulásának a processziója. A középkori magyar vallásgyakorlat virágvasárnapi szokásairól jegyzi fel Radó Polikárp bencés liturgiatudós. Mintha mindenkoron látnunk az Úristent a feszület képében, virágvasárnap reggel, a kereszt előtt állván, a kezüket összekulcsolva, mondjanak el a hívek 33 miatyánkot, és annyi üdvözlégyet annak emlékezetére, hogy Jézus a világban 33 esztendeig élt. Nagy hétfőn pedig mezítelen térden mondjanak el 24 miatyánkot és ugyanannyi üdvözlégyet, mert 24 tövisek voltanak Jézusnak fejében.
Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, hétfői műsorunk véget ért. Köszönjük figyelmüket, búcsúzik a szerkesztő Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudétur Jézus Krisztus.
A Vatikáni Rádió tegnap esti adásának ismétlését hallották.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
5 óra 30 perc van.
Hírek a Szent István Rádióban.
Megszületett a Brüsszel-Tisza-paktum. Ezzel tönkretennék Magyarországot, írt a közösségi oldalán Orbán Viktor miniszterelnök. A miniszterelnök kifejtette, vasárnap tiszta víz került a pohárba, a Tisza párt igent mondott Ukrajna uniós tagságára. Ezzel megszületett Brüsszel és a Tisza párt paktuma. Brüsszel az ukrán barát Tisza pártot akarja hatalomra segíteni Magyarországon, cserébe a Tisza támogatja Ukrajna uniós tagságát. Ez tönkretenni a magyar gazdaságot. Ne hagyjuk, hogy a Tisza párt Brüsszel kezébe adja Magyarország jövőjét a hatalomért cserébe. Ne hagyjuk, hogy ők döntsenek helyettünk. Irány a Voks 2025, döntsünk mi, szögezte le Orbán Viktor miniszterelnök. Ukrajna erőltetett uniós csatlakozása az Európai Unió előtt álló összes többi kihívás kezeléséhez szükséges forrást felemészteni, és Magyarország stratégiai pozícióját rendkívül meggyengíteni, mondta Orbán Balázs, aki szerint az ország teljes integrációja több évre elosztva mintegy 2500 milliárd euróba kerülne, ami az EU idei költségvetésének 12-szerese. A miniszterelnök politikai igazgatója egy üzleti konferencián Budapesten elmondta. Ukrajna újjáépítésének költségei is hatalmasak, konzervatív becslések szerint 500 milliárd dollárra, ukrán források szerint akár 1000 milliárd euróra rúghatnak. Emellett az ország működésének fenntartása évi 100 milliárd dollárral járna, amit döntően szintén az EU-nak kellene állnia, mondta. Megjegyezte, mióta az ellenzék is programjába emelte Ukrajna csatlakozását, a Voks 2025 véleménynyilvánító szavazás az egyik legfontosabb gazdasági és stratégiai döntéssé vált a következő évekre nézve. Folyamatos és konstruktív a párbeszéd a kormány és a megyei jogú városok között, mondta a miniszterelnökséget vezető miniszter Debrecenben a Megyei Jogú Városok Szövetsége közgyűlésének szünetében tartott sajtótájékoztatón a Városházán. Gulyás Gergely azt mondta, az elmúlt 10 évben olyan fejlesztések valósultak meg a megyei jogú városokban, amelyekre a rendszerváltás óta nem volt példa. Cél, hogy a fejlődés hazai és Európai Uniós forrásokból folytatódjon. Szita Károly, Kaposvár polgármestere, a Megyei Jogú Városok Szövetsége elnöke ismertette. Felkeresik az Európai Unió illetékes biztosait, hogy megtudják, miért tartja vissza a bizottság a megyei jogú városoknak járó 413 milliárd forintot. Végül az időjárásról. Kedden döntően erősen felhős, borult idő várható. A csapadékzóna is tovább halad északkelet felé, így a nap első felében még több felé valószínű esőzápor. Kedden délután dél-délnyugat felől szakadozhat a felhőzet, ezzel együtt csökken a csapadékhajlam is. Egyre kevesebb helyen fordulhat elő esőzápor, a déli tájakon rövidebb napos periódusok is lehetnek, majd határozottan az esti óráktól csökken a felhőzet. A déli-délkeleti szél sokfelé megélénkül, főként az északnyugati és délkeleti országrészben meg is erősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet kedden, döntően 16 és 22 fok között várható, de északkeleten ennél pár fokkal alacsonyabb, míg a déli tájakon magasabb értéket is mérhetünk. Híreket hallottak.
It's not simple to say, most days I don't recognize me. These shoes and this apron, that place and its patrons have taken more than I gave them. It's not easy to know I'm not anything like I used to be. Although it's true, I was never attention's sweet center. I still remember that girl. She's imperfect, but she tries. She is good, but she lies. She is hard on herself. She is broken and won't ask for help. She is messy, but she's kind. She is lonely most of the time. She is all of this mixed up and baked in a beautiful pie. She is gone, but she used to be mine. It's not what I asked for. Sometimes life just slips in through a back door and carves out a person and makes you believe it's all true. And now I've got you. You're not what I asked for. If I'm honest, I know I would give it all back for a chance to start over and rewrite an ending or two. For the girl
Reggeli magazin.
A mai napon április 15-én az Anasztáziák és a Tasok ünneplik nevük napját. Az Anasztázia az Anasztáz férfi név női párja, eredete görög, jelentése pedig a feltámadott. A Tas régi magyar személynév török eredetű, s annyit tesz, mint kő. Sok boldogságot kívánok és kívánjanak önök is ma, ha ismerőseik vagy rokonaik körében akad, aki az Anasztázia vagy a Tas nevet viseli. Isten éltesse a nevek viselőit sokáig!
Je trace des chemins qui n'attendent que toi. À toi l'enfant qui vient, je précède tes pas. Je murmure ton nom dans le souffle de ma voix. Je t'offrirai le monde, toi, que je ne connais pas. Je t'ouvre grand mon cœur comme on ouvre ses mains. Je t'espère des bonheurs aussi grands que les miens. Demain, c'est toi. J'apprends les alphabets de chacun de tes gestes. Je te chante mes rêves d'espace et de Far West. J'avais pour toi l'amour, le rare et le précieux, toute la beauté du monde à portée de tes yeux. Les poings chauffés à blanc, je forge pour demain des bonheurs que je souhaite, si grands que les miens. Demain, c'est toi. Je te donne les clés qui ouvrent tous les coffres. Je pulvérise les murs des prisons que l'on t'offre. Je cours à l'infini pour ne pas te laisser. Que je ne t'ai pas dit, c'est parce que tu le sais, c'est parce que tu le sais. À toi l'enfant qui vient, comme un petit matin. Je t'espère des bonheurs si grands que les miens. Demain c'est toi.
Kalendárium.
És most lapozzuk fel kalendáriumos könyvünket. A mai napon született, tehát április 15-én, 1900-ban Jászkara Jenőn Lukács Kató grafikus művész, illusztrátor. A 20. század egyik legkiválóbb magyar grafikusa volt. Neve sokaknak gyerekkönyv illusztrációi miatt csenkhet ismerősen, hiszen ő volt a Gőgös Gunár Gedeon, a Mesebolt, a Zengő ABC és az Ablakzsiráf generációknak örömet adó rajzolója. De legalább ilyen látványosak a 30-as években készült merkantil grafikái, képeslapjai, a Stümmer és az osztrák Altmann és Kühne cégnek készített plakátjai. Élete és pályája átfogta szinte a teljes évszázadot. Ő volt a hazai csomagolás művészet nemzetközileg is elismert mestere. Munkáit a népművészeti hagyományok tanulmányozásán túl erős dekoratív hajlam, stilizáló kedv és ornamentika teremtőkészség jellemezte. Előadásmódja olykor puritán egyszerűséget, a tipográfia törvényeit tisztelő fegyelmet tükröz. Mindezek a képességek magas mesterségbeli tudással párosulva avatják őt a magyar Art Deco kiemelkedő jelentőségű alakjává. Az iparművészet más műfajával is kísérletezett. 45 után tevékenysége azonban kizárólag a tipográfia, a könyvtervezés, könyvillusztrálás területére korlátozódott. A Móra Ferenc ifjúsági könyvkiadó állandó munkatársa volt. A gyermekkönyvek, tankönyvek illusztrálása mellett készített diafilmeket, és rajzai megjelentek gyermeklapokban is. S ha már mese, akkor jöjjön a TV Maci, ugyanis a TV Maci először 1963. április 15-én jelent meg a magyar televízióban, és az Esti Mese Szignál filmje volt. Igaz, október 23-án van a TV Maci hivatalos születésnapja, ez valójában nem az első tévés szereplése, hanem Bálint Ágnes születésnapja, aki az Esti Mese Szignál filmjének eredeti forgatókönyvét írta, valamint a TV Maci karakterét is ő találta ki. A bábfigurát Szabó László iparművész készítette. 1963. április 15-én a rádióújságban ezt olvashatták a nézők. Ettől a naptól fogva egy kis mackó is hallgatja az Esti mesét. A Maci akkora sikert aratott, hogy 1980-ban még az Űrbe is elkísérte Farkas Bertalant, és együtt mondtak mesét fentről, az űrhajóból. Egyébként a Szignál zenéje Pécsi József Dörmögő Dömötör Istok Gazda udvarán című művének egy részlete fagotton előadva Vajda József előadásában. És a mai napon fejeződött be 1896-ban az első újkori nyári olimpia Athénban. 14 nemzet sportolói 9 sportágban mérték össze ügyességüket az első újkori olimpiai játékokon, női résztvevő még nem volt. A 311 férfi összesen 43 versenyszámban indult. Magyar szempontból több siker is született. Dr. Kemény Ferencet, a NOB alapító tagját beválasztották az 5-tagú versenybíróságba, és a kiküldött 6 magyar sportoló is szép eredményeket ért el. Hajós Alfred megnyerte a Zea tengerőből 11 fokos vizében az 500 és az 1200 méteres úszóversenyt. Az atléták közül Kellner Gyula harmadikként ért be a maratoni távon, Dáni Nándor bronzérmes lett 800 méteres síkfutásban, Szokolyi Alajos pedig 100 méteres futásban lett harmadik. Érdekesség, hogy az első újkori olimpián az első helyezett ezüstérmet, míg a második helyezett bronzérmet kapott. És a mai napon süllyedt el, 1912-ben a Titanic, mely korának egyik legnagyobb utasszállító luxus óceánjárója volt. A Titanicot egy óceánjáró hármas második hajójaként tervezték, testvérhajóival együtt heti 3 járat kiszolgálására és a transatlanti forgalom dominálására a White Star Line társaság számára. Az előbb elkészülő Olympic és a Titanic teljesen azonos méretekkel rendelkeztek, ugyanazon tervek alapján készültek. A Titanic fedett sétafolyosói azonban megnövelték a hajó hivatalos bruttó regisztertonna értékét 1328 tonnával, így az azonos méretek melletti nagyobb befogadó képesség miatt reklámozták a világ legnagyobb hajójaként. A hajót a Harland & Wolff hajógyárban építették az észak-írországi Belfastban. Első útján New Yorkba tartva 1912. április 14-én vasárnap 23 óra 40 perckor a hajó jéghegynek ütközött, és a következő nap, vagyis április 15-én hétfőn 2 óra 20-kor az ütközés után alig több mint 2,5 órával kettétörve elsüllyedt. Kedves hallgatóink, köszönöm figyelmüket, kalendáriumunkat hallották.
Forever stopped today. All the lonely hearts in London caught a plane and flew away. The best women are married, the handsome men are gay. You feel the pride. Yeah, are you questioning your size? Is there a tumor in your humor? Are the bags under your eyes? Do you leave dance where you sit? Are you getting on the bits? Will you survive? You must survive when century is bringing you down. All the places you have been trying to find a love supreme for another partner in your life to abuse and to adore. Is it lovey-dovey stuff, or do you need a bit of rough? Get on your knees. Yeah, turn down the love songs that you hear, 'cause you can't avoid the sentiment that echoes in your ear. Saying love will stop the pain, saying love will kill the fear. Do you believe? You must believe. Bringing you down. All the places you have been trying to find a love supreme, a love supreme. Mm-hmm.
yesterday when you held me near, whispering the sweetest words that I longed to hear.
Love me tender, love me sweet, never let me go.
You have made my life complete, and I love you so.
Love me tender, love me true, all my dreams fulfill.
For my darling, I love you, and I always will.
Love me tender, love me long, take me.
For my darling, I love you, and I always will. Love me tender, love me true. Tell me that you're mine.
Yours through all the years till the end of time. Love me tender, love me true, all my dreams fulfill. For my
comme si j'avais changé. Alors j'ai quelques mots tendresse juste pour le dire. Je ne vous oublie pas, non, jamais. Vous êtes au creux de moi, dans ma vie, dans tout ce que je fais. Mes premiers amours, mes premiers rêves sont venus avec vous. C'est notre histoire à nous. Je ne vous oublie pas, non, jamais. Vous savez tant de ma vie, de tout ce que j'en fais. Alors mes bonheurs, mes déchirures se partagent avec vous. C'est notre histoire à nous. Je ne vous oublie pas. Parce que le temps peut mettre en cage nos rêves et nos nos envies. Je fais mes choix et mes voyages, parfois j'en perds le prix. La vie me sourit ou me blesse, et quelle que soit ma vie, je ne vous oublie pas, non, jamais. Vous êtes au creux de moi, dans ma vie, en tout ce que je fais. Mes premiers amours, mes premiers rêves sont venus avec vous. C'est notre histoire à nous, je ne vous oublie pas. Même à l'autre bout de la terre, je continue mon histoire avec vous.
Ne vous oubliez pas.
Non, jamais. Vous êtes au creux de moi, dans ma vie, dans tout ce que je fais. Mes premiers amours, mes premiers rêves sont venus avec vous. C'est notre histoire à nous, je ne vous oublie pas. Non, jamais. Vous savez tant de moi, de ma vie, de tout ce que j'en fais. Je ne vous oublie pas.
Szétszakadt az élet, gyilkolja napjaim, biztos mozdulattal leszúrja álmaim. Eltévedt utcákon nem épül a város, mely a múlttal s a jövővel egyformán határos.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatunk